Gondolom ennek a kampánynak a célja is ez. Mi az, amiben szeretnétek érezhető változást elérni? Mit hozhat ez a kampány, illetve a csatlakozás?
Mi azt szeretnénk, hogyha egyrészt maguk az áldozatok sokkal tudatosabbak lennének azzal kapcsolatban, hogy kérhetnek segítséget, és hogy az nem szégyen, hogyha valakit erőszak ér, sőt, akkor igazándiból, hogy mondjam, nagyon is megérdemli és rászorul arra, hogy segítsenek neki, tehát hogy azok a nők, akiket erőszak ér, ők ne érezzék úgy, hogy nem jelezhetnek, és ne gondolják azt, hogy ez valamilyen kínos vagy szégyen teljes dolog. A másik pedig, hogy azokat a mondjuk szomszédokat, vagy családtagokat, vagy rokonokat, vagy munkatársakat, akik kapcsolatban vannak ilyen nőkkel, és mondjuk van egy sejtésük, vagy érzékelik, hogy valami probléma lehet, de nem feltétlenül tudják, hogy hova lehet fordulni, vagy hogy mit csináljanak, nekik is szeretnénk segíteni, illetve nyilván folyamatosan a szakembereknek is. Egyébként amúgy ettől az akciónapsorozattól függetlenül is folyamatosan képzéseket tartunk, mert ugye tulajdonképpen a korai felismerés az az egyik legfontosabb ebben az ügyben, mert ugye látjuk, sajnos a nyilvánosságban nagyon sokszor már csak olyankor jutnak el ezek az ügyek, amikor valami katasztrófa történik, tehát például megöl egy nőt mondjuk a partnere, de a feladat az az lenne, hogy ezt megelőzzük, tehát hogy mind az érintettek, mind az őt körülvevő emberek sokkal hamarabb észrevegyék, hogy baj van, és időben kérjenek segítséget.
A kampányhoz kapcsolódva november 25-én volt egy érdekes beszélgetés a H13 kultpontban, Falakon belül. Ez volt az irodalmi est, illetve a beszélgetés témája, címe. Mivel találkozhattak itt az érdeklődők?
Hú, hát erre én sajnos nem, erre én nem tudtam elmenni, úgyhogy nagyon-nagyon sajnálom, de erről nem tudok beszámolni. De alapvetően én úgy tudom, hogy a párkapcsolaton belüli bántalmazás témáját járták körül irodalmi műveken keresztül, illetve egy beszélgetés segítségével. Viszont ha szabad, akkor hívnám egy olyan eseményre a figyelmet, ami még nem történt meg, és ott én leszek a moderátor. Ez december 4-én lesz, tehát jövő héten, 6 órakor a lakótérben, ami egyébként egy új közösségi tér Józsefvárosban, a Kálvária téren van, és ott olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik valamilyen módon hátrányos helyzetű vagy kiszolgáltatott csoportokkal dolgoznak, tehát a Menedék Egyesülettel, az Utcáról Lakásba Egyesülettel, a Józanbabák Egyesülettel és az Évpésszal, tehát hogy kifejezetten azoknak a nőknek a védelméről, illetve áldozattá válásáról fogunk beszélgetni, akik nem csak nők, hanem még valamilyen egyéb hátránnyal is szenvednek, tehát például külföldi hátterűek, vagy értelmi fogyatékosok, vagy esetleg valamilyen szenvedélybetegségük van, vagy hajléktalanok. Úgyhogy ide viszont mindenkit szeretettel várok, mert itt tudom, hogy mi fog történni, itt én is jelen leszek, és én fogok velük beszélgetni.
És ennek a beszélgetésnek biztosan nagy célja az is, hogy megszólítsa az érintetteket, tehát gondolom lehet valami érdemi párbeszédre is számítani az egyesületek, illetve a szervezetek képviselőivel.
Hát igen, én nagyon-nagyon remélem, illetve nyilván ezek az események mind olyanok, hogy akik mondjuk eljönnek rá őróluk, mi nem feltétlenül fogjuk tudni, hogy ők érintettek, vagy áldozatok, vagy potenciálisan áldozatok, de hát pont ezeknek az eseményeknek ez az értelme, hogy ha valaki erről nem mer beszélni, akkor legyen legalább egy felület, ahol el tud kezdeni kapcsolatot teremteni a segítő szervezetekkel, vagy az intézményrendszerrel, és akkor így ennek kapcsán a Józsefvárosi Önkormányzat áldozatsegítő csoportjával is ugye majd itt lehet találkozni, tehát hogy ezek mind arra lehetőségek, hogy azt az információt továbbítsuk akár közvetetten azoknak, akiknek segítségre van szükségük, vagy hogy mondjam, nem közvetlenül, nem azt mondva, hogy látjuk, hogy te bajban vagy, ezért gyere el, hanem általánosabban fogalmazva, és akkor ők viszont azt reméljük, hogy nagyobb biztonságban keresnek majd meg minket, vagy nagyobb bizodalmuk lesz azzal kapcsolatban, hogy segítséget kérjenek.
Mindemellett egy online kampány is zajlik, ahol úgy látom, hogy naponta mutattok be olyan hétköznapi helyzeteket vagy elszólásokat, amelyek mögött bántalmazás húzódhat meg. Ennek gondolom a célja az, hogy könnyebben felismerjék az érintettek ezeket vagy akár bárki ezeket a helyzeteket.
Így van, igen, és ez nem csak egy online kampány, hanem offline is folyik, tehát nem csak a közösségi médiában, hanem matricákat is rakunk ki a kerületben, szóróanyagokat, plakátokat is készítettünk, és ezek alapvetően a bántalmazásnak a kevésbé látható formáira koncentrálnak, mert ugye sajnos, ahogy már beszéltünk róla a sajtóban, azért alapvetően a nagyon látványos és általában rettenetesen tragikus ügyek jelennek meg, tehát a nagyon súlyos testi bántalmazás, vagy mondjuk akár a nőgyilkosságok, de azért a bántalmazás bántalmazás, meg a nők elleni erőszaknak sokkal, hogy mondjam, láthatatlanabb és szofisztikáltabb formái is vannak, amik hogyha valakivel találkozunk, akkor nem feltétlenül látszik rajta, hogy ő ennek az áldozata. Úgyhogy ezzel kapcsolatban próbáljuk meg felhívni a figyelmet, és szintén itt is ugye arról van szó, hogy fel szeretnénk hívni a figyelmét a nőknek, akik az áldozatok, egyébként az elkövetőknek is, mert azért nagyon sokszor az ilyen láthatatlanabb típusú erőszak, mondjuk a verbális vagy érzelmi típusú erőszak, ott ugye mondjuk, hogyha férfiak az elkövetők, akkor ők nem is mindig vannak tisztában azzal, hogy ez erőszak, vagy hogy ez nincsen rendben, vagy hogy ez olyan viselkedés, ami a nőket kifejezetten elnyomott helyzetbe hozza. Tehát, hogy őket is, hogy mondjam, képezni kell, meg az ő tudatosságukat is növelni kell azzal kapcsolatban, hogy ez nem oké, illetve nyilván megint csak a környezetet, a munkatársakat, a barátokat, a családtagokat, hogyha ők tapasztalnak ilyet, akkor ők is tudjanak arról, hogy ez nincsen rendben, és ez ellen fel kell szólalni.
Láttam, hogy nagyon sok partnerrel dolgoztok együtt, itt a nőkért együtt az Erőszak ellen egyesület, ugye röviden Nanének szoktuk őket hívni, vagy az Utcáról lakásba egyesület, az ULE, de vannak más partnereitek is. Hogy működik ez az együttműködés, mennyire gördülékeny az együttműködés a partnerekkel?
Igen, mert most, ahogy említettem a beszélgetésünk elején is, ebben az évben a korábbiaknál szerencsére több erőforrásunk van arra, hogy a nők elleni erőszakkal kapcsolatban programokat valósítsunk meg az ezzel szembeni küzdelembe, hogy mondjam, jobban bele tudjunk állni, ami egy Európai Uniós projektnek köszönhető, amit a Józsefvárosi Önkormányzat írt és bevont partnereket, és szerencsére meg is nyertük, és akkor ennek kapcsán magyar szervezetekkel dolgozunk együtt, tehát a Nanéval, meg az Utcáról lakásbegyesülettel, illetve egy olasz szervezettel, valamint a testvérvárosunkkal, tehát Bécsnek a Józsefváros, az ottani Józsefváros nevű kerületével, és én úgy tudom, ugye én alpolgármesterként nem veszek minden egyes részében részt ennek a projektnek, de ami a tapasztalatom ebből az, hogy nagyon jó az együttműködés, tehát hogy folyamatosan tulajdonképpen ennek a projektnek az a célja, hogy kidolgozzunk egy áldozatsegítő szolgáltatást Józsefvárosban, amelyhez a protokollokat, illetve az eljárásrendeket, azokat ezekkel a szervezetekkel együtt dolgozzuk ki, illetve az ő segítségükkel, az ő modelljeiket használva dolgozzuk ki, és aztán ez egy konkrétan kézzelfogható segítség legyen a Józsefvárosban élő nőknek, és eközben mi nagyon sokat tanulunk ezektől a szervezetektől, ők is folyamatosan egymástól, tehát hogy tanulmányutakra megyünk, meglátogatjuk egymás szolgáltatásait, egymás intézményrendszerét, és aztán a végén így közösen hozzuk létre ezt az új ilyen szolgáltatásrendszert Józsefvárosban. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy ezt a pályázatot megnyertük, és hogy ezekkel a szervezetekkel együtt dolgozhatunk, mert amit én ebből az együttműködésből láttam, az nagyon-nagyon hasznos és nagyon-nagyon inspiráló.
Számunkra itt a Civil Rádióban, és egyébként is társadalom politikába foglalkozó szakemberekként nagyon jól esik látni azt, hogy egy önkormányzat ennyire nyitott a társadalmi problémákra, és felvállalja a szolidaritást azokkal, akik bármilyen módon hátrányt éreznek, vagy szenvednek el a társadalomban. Az önkormányzat szempontjából hogy látod, ez mekkora lépés mondjuk az emberek felé való nyitás? Szóval, hogy éled ezt te meg, mik a személyes tapasztalatod ezzel kapcsolatban?
Hát én azt látom, hogy nagyon sok változásra van még szükség, szóval, hogy ez én úgy érzem, hogy amit most a Józsefvárosi Önkormányzat csinál, egyrészt azzal, hogy a 16 akciónap kapcsán most, hogy mondjam, több energiát fektetünk ebbe a programba, illetve hogy kidolgoztuk a saját, vagy hát kidolgozzuk ebben a pillanatban is a saját áldozatsegítő csoportunkat, az óvóhelyet. Én azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben egy nagyon nagy lépés, és nagyon büszke vagyok rá, de azért egyrészt egy nagyon-nagyon elkésett lépésnek érzem, meg még nagyon az elején vagyunk. Tehát, hogy azt érzem, hogy már sokkal-sokkal korábban és sokkal erősebben kellett volna fellépni, nem csak nekünk, hanem a kormányzatnak és minden más önkormányzatnak is. Szóval, hogy miközben én nagyon büszke vagyok arra, hogy még ilyen nehéz anyagi körülmények között is, meg nem tudom, a kormányzatnak a felénk nem túl barátságos hozzáállása mellett is tudunk ilyen új szolgáltatásokat fejleszteni, meg új segítségeket nyújtani, azért néha úgy elszomorodom, hogy még mindig csak itt tartunk, hogy akkor most alakítunk ki mondjuk egy háromfős csoportot, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, és hogy ennek már régen meg kellett volna lennie, de nagyon örülök, hogy legalább most most már elértünk ide.
Mi is örülünk és gratulálunk mindehhez. Hol lehet ennek utána nézni, és akkor még egyszer december 4-én 18 és 20 óra között lesz a kerekasztal beszélgetés a lakótérben, a Józsefvárosban, hogyan segíthetünk a nők elleni erőszak legkiszolgáltatottabb áldozatainak címmel, ide várnak mindenkit, de ez egyébként a programokról, hol érdemes még tájékozódni.
Én mindenkinek azt javasolnám, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat honlapját, a www.józsefváros.hu-t nézze, illetve a Józsefvárosi Önkormányzat Facebook oldalát, Instagram oldalát, tehát hogy nagyon sok helyen jelen vagyunk a közösségi médiában, és hát aki Józsefvárosban lakik, ő meg azt remélem, hogy látja a plakátokat, meg szórólapokat, csak akkor ott is tud tájékozódni.
Köszönjük szépen! Udvarhelyi Tessa volt a vendégünk a Józsefvárosi Önkormányzattól. Józsefváros kiáll a családon belüli erőszak áldozatai mellett, erről beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk nektek, szervusz.
Köszönöm szépen, viszont hallásra, sziasztok. We're from Mr. 305, Day County, to Mr. Worldwide, all around the world. Now, we're international, so international. International, so international. You can't catch me, boy. I'm overseas at about 100 G's for show. Don't test me, boy. Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cremate my body, let the ocean have what's left of me. But for now, forget about that. Blow the whistle, baby, you the referee. Down everywhere, everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I've hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. In Romania, she pulled me to the side and told me, "Pit, you can have me and my sister." In Lebanon, yeah, the women the bomb, and in Greece, you guessed it, the women they sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie, there's nothing like my name is Heat. You got it. Looking for visas, I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Here in Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they freaky with big old booties and they thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la boricua. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera.
Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Délelőtt 10 óráig.
A hátrányos helyzetű roma gyerekek nehézségeire hívja fel a figyelmet a Bagázs új kampánya. Ha beülsz a hátsó padba és csendben maradsz, akkor átmehetsz kettessel. Ez egy visszaemlékezés egy fiatal lány szájából, aki Bag roma telepén nőtt fel, és ezzel a kiemeléssel érkezett hozzánk egy sajtóközlemény nem olyan régen. Péterfi Ferenc beszélgetett két héttel ezelőtt szerdán Gebri Annával a Bagástól erről a programról.
Egy kis falusi iskolába jártam, első-második osztályba, nem mondom meg mikor, jó régen, és ott már nagyon jellemző volt, hogy a rossz gyerekek, a nehéz gyerekek, ha véletlenül valaki bukott, a bukott gyerekek, azok a hátsó sorba, a hátsó padba ültek, hogy a tanárnő elő nyugodtan tudjon a érdeklődő fiatalokkal foglalkozni. Ha beülsz a hátsó padba és csendesen maradsz, akkor átmehetsz kettessel. Ezt a mondatot idézik egy beszélgetésből a Bagázs Egyesület munkatársai, annak kapcsán, hogy most egy érdekes program zajlik. Erről faggatom, kérdezem Gebri Annát a Bagástól. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, igen, nagyon jól mondta ön is a saját tapasztalatát, gyakorlatilag erről szól a kampányunk, amit amúgy egy kolléganőnknek a története ihletett gyakorlatilag, akire pontosan ezt mondta egy tanára, hogyha beül a hátsó padba, és csöndben marad, akkor átmehet kettessel, annak ellenére, hogy egy abszolút jó képességű diák volt. És amikor hallottuk ezt a történetet, hát mi azért egy páran már néhányszor hallottuk, akkor gondoltunk arra, hogy e köré egy kampányt lehetne szőni, és így is tettünk. Több része is van ennek a kampánynak, ugye próbáltunk a sajtók felé is fordulni, illetve emellett influencereket is felkértünk, hogy ők is mondják el a saját történeteiket. Valamint azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy indítottunk egy podcastet. Ez a Nálunk a telepen című podcast, ami abszolút unikális most Magyarországon, mert olyan emberek szólalnak meg benne, akik valóban cigánytelepen élnek, vagy cigánytelepről származnak, és így mondják fel az oktatással kapcsolatos történeteiket. Nagyon, nagyon megrázó, de egyben inspiráló történetek ezek.
Hadd mondjam el, hogy a Bagázs az Bagon és a közeli, talán Dány, ha jól emlékszem,
Dány
községben működik, és elsősorban a településnek, Bagnak és Dánynak is talán a településnek azt a részét, vagy azon a részén fejt ki intenzív tevékenységet, segítő, fejlesztő tevékenységet, ahol szinte kizárólag, vagy legalábbis nagyon nagy arányban romák laknak. De azért ez a dolog nem csak a cigánysághoz kötődik, hanem általában a problémás, a nehezebben kezelhetők is valami hasonló sorsban részesülnek. És a hátsó pad az tulajdonképpen egy életre is egy kicsit, hogy mondjam, figyelmezteti, vagy hangolja az embert, hogy te majd mindig hátul fogsz ülni. Nem akarom túlmagyarázni ezt a dolgot, de van ennek a képnek egy ilyen fájdalmas értelmezése is. Most kezdtek neki ennek a programnak, vagy a hátsópad programnak, vagy hosszabb ideje dolgoznak már ebben?
Nem régiben kezdtünk el, és még annyiban hadd reflektáljak arra, amit mondott, hogy szerintem is abszolút jelképes ez a hátsópad, és mindamellett, amit elmondtam, van még egy ilyen köztéri installációnk is a Rutkai Éva parkban, ami gyakorlatilag egy iskolapad, amit, mint ahogy néhány gyerek, mi is összefirkáltunk, különböző adatokat, idézeteket írtunk föl rá, és ennél a padnál szerveztünk már két eseményt, szóval pár hete kezdődött maga a kampány, és még folytatódni is fog ilyen mini koncertek, mini események formájában, illetve majd, ahogy az idő engedi, lehet, hogy tavaszra kitolódik egy-két része. És még annyit Bagról és Dányról, hogy igen, ezen a két településen dolgozunk, és mindkét esetben egy szegregátumról van szó, ami szerintem annak érdekes, mert hogy pár tíz kilométerre van mindkét település Budapesttől, és mindkettőben van egy cigánytelep, amit szerintem sokan nem gondolnak. Sok magyar ember azt gondolja, hogy hát azért kelet, az ország keleti részében vannak csak ilyen szegregátumok, és sajnos ez nem így van.
Itt van az ország közepén tulajdonképpen. Mi az, amit nyilván egy, tehát van egy folyamatos képük a társadalomról általában, meg hát ott a Bag és Dány környezetében lévő társadalomról is, és itt van néhány fontos általános megfogalmazás, a lemorzsolódás, a munkanélküliségnek a tipikus eset, amelynél a KSH adatokra is hivatkoznak, de milyen prevenció, vagy milyen segítség, vagy milyen beavatkozás, megelőzés lehetne, vagy van-e ezzel kapcsolatosan valamilyen policy-ük, nyilván van, csak akkor szeretném elmondani, hogy mit lehetne a közbeszédbe bejutatni, és mit lehetne a társadalomban intézményesen is elindítani, hogy ez a helyzet változzon?
Szerintem az nagyon fontos, hogy a többségi társadalom hogy áll ehhez a kérdéshez. Tehát, hogy ez is tipikusan olyan, hogy fejünkbe dughatjuk a homokba dughatjuk a fejünket, és gondolhatunk arra, hogy jó, hát neked ebben nincs teendő, de ez abszolút nem így van. Tehát, hogy azok a nehézségek, amikkel egy kisebbségnek meg kell küzdeni, azok csak akkor tudnak megváltozni, hogyha a többségi társadalom is nyit ebbe az irányba. Úgyhogy a kampánynak is valahol ez a lényege, hogy ezúttal inkább azt szeretnénk megszólítani, akihez mondjuk kevéssé van közel ez a téma, és szerintem erre a podcast egy nagyon jó lehetőség, hogy az emberek jobban megértsék, hogy aki egy cigánytelepen nő föl, annak milyen körülmények között kell felnőnie, illetve hogy neki milyen nehézségei van az életben, amivel sokunknak nem kell megküzdeni. Hát és szerintem ez hogyha mindenki egy kicsit elgondolkodik különböző társadalmi kérdéseken, akkor nagyon sok mindenben tudunk már közösen változtatni.
A bagás programja, a középtávú vagy távlatosabb programja, tehát amikor a jelenről és a jövőről hosszabban gondolkodnak, vegyes iskolákat képzel el, tehát hogy kiszakítani a szegregált iskolákat pusztán csak a cigány közegből, vagy ebből a szegényebb és cigány közegből, és vegyes helyzetűeket, vagy pedig ezt a helyzetet, ahogy most már így van, ezt valamilyen módon megerősíteni. Van, persze mind a kettőre lehetne hivatkozni, de mégis mi az, ami prioritás, vagy mit gondolnak erről?
Erről a sajtóközleményünkben is beszéltünk egy kicsit az egyik pszichológus kollégánk, hogy milyen hatásai vannak a szegregált oktatásnak, és hát persze túl sok pozitív nincsen, hiszen a szélsőségek erősödnek minden ilyen helyzetben, nem csak a szegregált, hanem az ehhez hasonló ilyen elfolytó közeg az nincs jó hatással a gyerekekre. Illetve, hogyha a cigány gyerekekre gondolunk, akkor ott pedig a motiváltságuk az ettől sokkal alacsonyabb marad, kevésbé inspiratív az a közeg, amiben ők akkor tanulni tudnak, és ezért mindenképpen azért küzdünk, hogy ez megszűnjön, illetve maga a mentor program, amiben dolgozunk, az is arról szól, hogy inkluzív
táborokhoz.
Tessék?
Tehát befogadó, mondtam közben, igen.
Tudjunk csinálni a gyerekeknek. A mentorok, akikkel dolgozunk, nagy részben a többségi társadalomból kerülnek ki, és így ők is hírét tudják annak vinni, hogy hát nem mindenki ugyanabban a helyzetben kezdi meg az életét, de arról pedig nem tehet sajnos.
Értem is, elképesztően tiszteltem, és nagy a feladat, amit csinálnak, de van-e a lépés tervezései között olyan, az önök lépéseinek tervezése között olyan, amelyik olyan típusú iskolát is próbálna létrehozni, ahol vegyesen vannak a most szegregált hallgatók a többségi társadalommal, tehát a romák, szegények és a nem cigányok. Belefér-e egyáltalán az életükbe, hogy ilyen nagy lépésben is gondolkodjanak, vagy pusztán ennek a helyzetnek a elviselhetővé tételében kell az összes energiájukat, hogy kifejtsék?
Nem, hát nekünk azért egyelőre nem terjed még ide a kezünk. Mi a saját programunkon belül tudjuk egyelőre azt képviselni, hogy minél többfélébb legyen minden programunk, minél sokszínűbb, minél inkább a társadalom minden szegletéből bevonódhassanak ide emberek. Egyelőre az iskola alapítás, ez még nem tartozik ide, de hát ki tudja.
Na hát nagyon érdekes és nagyon izgalmas. Szívesen tudósítunk, ha bármilyen fontos jelenség vagy bármilyen fontos történés van, kérjük is, hogy küldjenek ezzel kapcsolatosan információt. Arról beszélgettünk az elmúlt durván 10 percben, hogy milyen megbélyegzést jelent a hátsó padba ültetés, szimbolikusan és valóságosan is, és egy idézetet vettünk a beszélgetés címének, ha beülsz a hátsó padba és csendben maradsz, akkor átmehetsz kettessel, mondta valaki egy iskolában, és ennek kapcsán a bagás programjáról beszéltünk Gebri Annának. Nagyon jó, sok erőt és kitartást kívánunk ehhez a munkához.
Köszönjük, köszönjük szépen.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Hírek következnek itt, a Civil Rádióban.
Megjelent a Habitat for Humanity Magyarország 2025-ös lakhatási jelentése. Megérkezett az idei légúti szezonra javasolt összetételű ingyenes COVID-19 vakcina. 73 ellátás nélkül élő fogyatékos afrikai gyermek fejlesztésére szervez jótékonysági koncertet a Máltai Szeretett Szolgálat. Advent Óbudán indul a főváros egyik legkedvesebb karácsonyi vására. A hétvégén hazánk nagy részén több órára kisüthet a nap. Jó reggelt kívánok, Madarász Máté vagyok. Megjelent a Habitat for Humanity Magyarország 2025-ös lakhatási jelentése. Tovább mélyül a lakhatási válság Magyarországon. Derül ki a Habitat for Humanity Magyarország által 14. alkalommal publikált lakhatási jelentésből, amely 2024-25-ös lakáspolitikai intézkedések hatását és a lakhatás megfizethetőségének alakulását vizsgálja. A kutatások szerint a kormány új lakhatási célú programja nem csökkentik, hanem tovább növelik a lakhatási egyenlőtlenségeket, miközben a szociálisan célzott támogatások szinte teljesen hiányoznak a rendszerből. Megérkezett az idei légúti szezonra javasolt összetételű ingyenes COVID-19 vakcina, amely országszerte igényelhető házi orvosoknál. Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott mRNA-s alapú SpikeVax oltóanyag. A védőoltás önkéntes, ugyanakkor különösen ajánlott a 60 év felettieknek, a krónikus betegeknek, az egészségügyi és szociális dolgozóknak, valamint a várandósoknak. A krónikus betegségekkel